Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kisandrással, és Temérdek mérkőzéssel a hátunk mögött, úgyhogy most értelemszerűen nem fogjuk mindegyiket egyenként végigvenni, de próbálunk kiemelni fontos, érdekes témákat, jeleneteket, és a többi, és a többi. Hát kezdjük egy szomorkás hírrel. Ugye az Európa Ligában bemutatkozott a Tatabánya, és hát sajnos nem úgy, ahogy azt szerettük volna. Mondhatjuk némi iróniával, hogy sikerült folytatni a tavalyi rossz sorozatot, tavaly ugye pont nélkül zárt a Bányász az Európa Ligában, most Athénban vérzett el a csapat, aztán a bajnokságban elmentek a Nekához, ott beleszaladtak egy 10 gólos vereségbe, és akkor ez volt már a sok. Vagy Matkénak, Vladan Maticsnak, vagy a tatabányai vezetőknek, vagy mindenkinek, és edzőváltás történt Tatabányán. Mikor ezt halljátok, ezt a podcastot, ugye akkor már túl is vagyunk a Sporting elleni meccsen, amelyen Sibali Jakab irányította az együttes, de hát hosszú évek után leköszönt Vladan Matics, egészségügyi okokra hivatkozva, azért azt gyorsan zárjuk rövidre, hogy tudjuk mind a ketten, hogy van ugyan probléma, de szerencsére nem ilyen komoly, ami miatt esetleg mondjuk abba kéne hagyni az edzősködést. Marad a klub kötelékében, de nem vezetőedzőként. Gondolom túlzottan téged sem lepett meg mindez, ami történt.
Hát de azért egy picit igen? Meglepett. A Tatabányára nem jellemző, hogy az edzők jönnek, mennek, viszonylag stabil módon hosszabb ideig irányít egy-egy edző, és hát a Matkénak is azért ez az elmúlt, nem is tudom hány év, ez már 6-7 talán, azért ez egy nagyon komoly eredmény széria, hiszen betonozta a csapatot a harmadik helyre, ami tulajdonképpen így utólag úgy tűnik, hogy hát ez egy normális dolog volt, de valójában azért a magyar bajnokságnak a harmadik helye az a hely, amiért mindenki küzd. Tehát ez egy nagyon nehéz pálya ilyen stabilan tartani, mert minden évben új kihívó, mindig valaki azért picit megerősödik, lehet, hogy a másik gyengül, de mindenki a te harmadik helyet akarja, hiszen az első kettő az nem reális. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon komoly eredmény, amit ő ott elért, és amit fölépített a Tatabányával, és ehhez képest tényleg ez az évkezdés, ez nagyon viszontagságos, de hozzá kell tennem, hogy akik ismerik azért közelebbről a helyzetét a Tatabányának, azoknak egyáltalán nem meglepő. Tehát itt azért a tavalyi évnek a második fele már, szinte az egész, de a második fele biztosan egy iszonyú bizonytalanságba telt el, ami a következményében egyrészt a játékosok, akik még most is ott vannak, azoknak így a lelki világuk szerintem elég komoly törés szenvedett. Másrészt meg ugye elment egy jó pár kulcsjátékos, akik helyett nem tudtak senkit igazolni, mert ugye nem tudtak kimenni a piacra, hogy akkor van ennyi pénzem, és akkor keresek egy jó kis portékát, hanem gyakorlatilag az utolsó pillanatban a piacon megmaradt játékosok közül kellett egy-kettőt idehozni, hogy egyáltalán ki tudják egészen a keretüket, de jelenleg nincs olyan minőségű keret Tatabányán, ami a korábbi években volt. Tehát ez már elővetítette, hogy iszonyú nehéz lesz. És akkor ehhez persze jön az, nem akarok most elismételni, mert beszéltünk róla, hogy a sérülések, betegségek, egyéb problémák miatt szét van esve ez a csapat. És azért abból a szempontból valóban nem meglepő, hogy a Matkinak egy idő után elege lett ebből, hogy ő azért egy elég maximalista típusú edző, tehát hihetetlenül bántja mindig, hogyha nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretné, ha nem olyanok az eredmények, és szerintem az besokalt ő is, és ahhoz jön egyébként az a fajta egészségügyi problémája, ami valóban ilyenkor, amikor minden szarul megy, már nézést a kifejezésén, duplán érzel mindent, ami fáj neked, tehát amit egyébként győzelmek után nem érzed, hogy mennyire fáj a derekad, hát itt biztos, hogy kétszer olyan nagy fájdalmakat érez, és úgy kell föl reggel, mint hogyha 140 éves lenne. Nem tudom, hogy a Jaksinak van-e valami olyan terve, hogy hogyan tudja esetleg most rövid távon kivillenteni a csapatot ebből a helyzetből. Nyilván, ahogy felépülnek a játékosok, egyre többet tudnak edzeni, akkor egyre jobbak lesznek, tehát az itt van remény, hogy összeáll ez valamennyire.
Igen, egyébként a nem meglepővel én is arra gondoltam, amit te mondtál, hogy az várható volt, hogy itt lehet, hogy mindenki besokal, de különösen Matke, és azt mondja, hogy akkor ezt így ne tovább, mert olyan spirálba került a csapat, amiből nehéz kijönni. Egyébként dolgozunk az ügyön, hogy Vladan Matic legyen a következő kézivezérlés extra vendége, és már csak az időpont egyeztetés gördíthet akadályt, reméljük nem fog, és akkor majd hallhatjuk bővebben az érveket tőle. Mindenesetre azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő hogy látta, meg hogy értékeli ezt az egész történés folyamatot, és tényleg az nagyon érdekes, hogy ugye itt az emberekben lecsapódott az, hogy fú, jött a MOL, és akkor de jó, csak hát mire ugye a MOL jött, ezt azért tegyük tisztába, addigra már a játékos keret végleges volt. Tehát nem mintha ez egy gyenge keret lenne, azért azt tegyük hozzá, de tényleg ennyi sérülés, meg vagy leginkább betegség így egyszerre, az ilyen átokszerűen sújtotta már a Tatabányát most.
Igen, és hát egyébként nem tudom, emlékszel-e, hogy beszéltünk talán pont a Marosi Lacival arról, hogy ugye itt a lelki tényezők mennyit számítanak. Tehát amikor egy csapat bajba van, ahogy tavaly bajba voltak, akkor óhatatlanul, hiába nincs pénz, a játékosokban kialakul egy olyan fajta mentalitás, hogy azért is akkor megmutatjuk, és megyünk. És a másik oldalról meg ugye az edző vagy a klub nem támaszthat igazán elvárásokat a játékosok felé, mert azt mondja, hát nem tudok fizetni, hát örülök, hogy egyáltalán játszotok. És ez lelkileg egyszerre egy nehéz helyzet, de könnyű is, mert teher nélkül játszanak a játékosok, hát megyünk, jó kedvünkből játszunk, idézőjelben. Most pedig ugye megfordult a dolog, van szponzor, van stabilitás elvileg, lennének elvárások. Tehát most azért a játékosok, amikor kikapnak itt 10-zel, akkor azért nem biztos, hogy annyi nyugodtan üldögélnek, hogy hát jó, hát örüljenek, hogy egyáltalán itt vagyok. Tehát itt szerintem bejön az a tényező is, hogy elkezdenek bizonyos szinten görcsölni, mert most már meg kéne mutatni, hogy mi van, mert akkor minek a fizetés.
Így van. Na, kíváncsi leszek majd erről, mit mond Matke, remélem, hogy össze tudjuk hozni a beszélgetést. Na, és akkor térjünk rá a Bajnokok Ligájára. Ott sokkal több az öröm, mint az üröm mostanában, és ettől mi rém boldogok vagyunk, ugye, hogyha csokorban nézzük ezt a négy, vagy a mögöttünk levő hetet, akkor ugye négy mérkőzésből három győzelem, egy döntetlen, az egy döntetlen a Szegedé, ami óriási bravúr Kielben, hát különösen aki látta a mérkőzést, mert elég sajátos forgatókönyve volt a találkozónak, ugye az első 15 percben marha jó volt a Szeged, az utolsóban szintén, közte azt felejtsük el, de hát így alakult ki végül is a döntetlen, ami egy nagyon értékes pont lehet, és amellett, hogy megsüvegeljük a Szegedet, szeretném, ha beszélnénk arról az ominózus utolsó percről, mert ami ott történt, arról mi már itt sokszor diskuráltunk, és egyszerűen hétről hétre előfordulnak ilyen események, és hogy várjuk, hogy hát, ha történik valami. Ugye konkrétan arról van szó, hogy döntetlen állásnál nagyjából 1-10-zel a vége előtt kért időt Filip Hiha, és akkor támadott a Kir. És mondom, majdnem 70 másodperc volt hátra, és gyakorlatilag a két játékvezető úgy érezte, hogy nem kéne itt nagyon kezeket emelgetni, és szinte végig engedték támadni a németeket, ami azt jelentette, hogy vagy a Kiel megnyeri a meccset, vagy döntetlen marad. Végül ugye nem tudták belőni, döntetlen maradt, de az emberben tényleg óhatatlanul felmerül, hogy valóban nem lehetne ez ellen semmit tenni, hogy egyszer a bírók három passz után teszik fel a kezüket, egyszer meg 13 után sem, és hogy ez így nem jó. És te mondtad ki egyébként a lényeget a múltkor, ezen azóta is gondolkodom, azt kéne megérteniük az EHF-nél, és ott van a hatalmas hiba szerintem a gépezetben, hogy ők ugye egy átlagot néznek, azért mondják, hogy teljesen butasága a támadóidő, mert átlagban mennyi támadás szám jön ki, és hogy ez milyen tök jó így. Így van. Csak teljesen más az első 58 perc, meg az utolsó kettő. Vagy mondhatjuk az első... Tehát az első 58 perc semmi jelentősége, hogy mikor teszik fel a kezüket, legfeljebb kicsit morgolódik az ember, vagy értetlenkedik, hogy hát kicsit hamarabb is lehetett volna, vagy később. Ellenben de az ugye a money time-ban, vagy az utolsó 1-2 percben konkrétan meccseket döntenek el hétről hétre. Ez így nem jó.
Ezzel teljesen egyetértek, hogy ez a szabálynak ez a alkalmazása az utolsó percekben valami másfajta instrukciókat érdemelne, amire ugye volt az a válasz, hogy hát mitől különbözik az utolsó perc, mint a többi, de hát különbözik, mert vannak már szabályok, amikben egyébként meg van különböztetve, ugye elég, hogyha a piros lapra gondolunk, vagy a 7 méteresekre a legvégén. Tehát igenis külön van már ez választva a játéktól, úgyhogy nyugodtan lehetne a passzívra is valamilyen olyan szabályt kialakítani, amelyik kiveszi a játékvezető kezéből azt a fajta döntési jogkört, hogy ő ott eldöntse, hogy ez most 3 passz után lesz passzív, vagy 10 után. Egyébként nekik is egyszerűbb lenne, mert ez a nyomás megszűnne rajtuk, ami most azért van. És tényleg, most ahogy hétről hétre nézzük a meccseket, az utolsó támadásoknál minden van. Tehát van olyan, hogy 5 másodperc alatt felteszik, akkor van olyan, hogy időt kérnek, egyből visszajönnek a pályára, egyből felteszik a kezüket. Van, hogy várnak 15 másodperc, van, hogy végigengedik, teljesen független attól, hogy a csapat, amelyik a labdát birtokolja, milyen módon támad, tehát hogy mennyire intenzív a támadás szövése, hanem éppen amíg kedvük van. És itt ennél a Kili helyzetnél még egy picit pikánsabb volt, hogy pontosítsam, amit mondtál.
Na, nem így volt. Ugye,
hát az, hogy 70 másodperc volt a
na, én így emlékszem.
Szegedi gól után valóban, de ja. Nem kérte egyből időt Iha, hanem ja, nagyjából igen. 30 másodpercet még el is tököltek, hogy úgy mondjam, a Kiliek, és 29-21-nél kérte ki az időt. Na most ebben az esetben tényleg 100-ból 99-szer, hogyha támadgat egy kicsit egy csapat, kérnek egy időt, visszajönnek, akkor baromi hamar föl szokták tenni a passzív jelzést, mert ugye azt mondják, hogy hát megbeszéltétek az időkérdést, hogy mi legyen, akkor csináljátok gyorsan. Itt pedig ugye 40 másodperc volt még a mérkőzésből, és azt hiszem, hogy 29-45-nél tette fel a kezét a játékvezető, tehát még 20 másodpercet hagyta őket előkészíteni a játékot. Ez nagyon furcsa döntés volt. Azzal együtt, hogy tulajdonképpen így is még a 2 másodperccel előbb lövi el a labdát a Reinkind, akkor még lehet, hogy be tudta volna dobni a kapuba a labdát.
Nem, így is be tudta, csak rögtön letette a pásztra.
Igen, de
lehet, hogy
megnéztük nem utána az időn túl volt.
Időn túl lett volna?
Tehát, de ha nem teszik le azt kielemeztük a harmadik félidőben, ha nem teszi le a kártyát az edző, illetve a másodedző, akkor is időn túl lett volna a gól.
Várjál, honnan tudtátok, hogy...
Mert az csak hát ott fönt futott az óra.
Na de ti szoktátok elmondani mindig, hogy az nagyon sokszor nem egyezik a csarnok
óra. Az lehet, de aha. Az, ami rendelkezésre állt óra, ahhoz képest időn túl. Egyébként itt akkor újra elmondom a régi mániámat, hogy a sok értetlenség mellett, ami az EHF-re vonatkozik, egyébként hozzáteszem, hogy a szabály módosítása, nem az IHF-é, tehát ott kell lobbiznie, hogy ezeket a szabályokat megváltoztassák, de azt viszont az EHF-nek a sarra szerintem, hogy a Bajnokok Ligája mérkőzéseken nincsen videóbíró.
Ah, ez lett volna a következő top, így van.
Tehát, hogyha ez a gól érményes lehetett volna, tehát nincs az időkérés, és meg kellett volna határozni, na most akkor benn volt, vagy nem volt, akkor arra semmilyen lehetőségük nem lett volna, csak a bírónak a szeme.
De mondok egy...
Azért nem könnyű ilyenkor meglátni. És akkor még plusz volt az a gól, amit bedobott a Szeged a Kiel kapujába 13-13-nál, és nem látta a bíró.
Pont ezt akartam mondani, hogy a vízilabdában, ahol nincs egyébként gól, illetve videóbíró, de már odáig eljutottak, hogy legalább gólbíró, legalább gólkamera van. Hát az aztán tényleg a minimuma legyen, lenne, hogy a kamerára, vagy a kapufára szereljenek föl egy kamerát.
Ráadásul ez, tehát a videóbíráskodás, én nagyon jól ismerem azt a csapatot, illetve azt a céget, aki ezt a videóbíró rendszert üzemelteti a Final Four-on például, meg egyáltalán az Európa-bajnokságon, világbajnokságokon. Tehát őnekik a technológiájuk már olyan szinten van, hogy eszméletlen mindent meg tudnának nézni. Mint ahogy a futballban is látjuk. Ugye?
Na, tehát eljött az idő.
Nem az a probléma, hogy hát ez nehéz, hanem csak egyszerűen azt kell mondani, hogy gyerekek, egyébként 1000 millió szabályt előírnak egy meccs rendezésére egy EHF rendezvényen, ami sokba kerül a rendezőknek. Ezt még nyugodtan bevehetnék, hogy akkor tegyetek föl
hátra. Minden meccs televízió közvetítéses, hát nem, túl van ez az egész lihegve. Azért szerencsére ahhoz már ez túl komoly sportág, túl komoly versenysorozata, hogy ez kérdés legyen, hogy ez megoldható-e, tehát már rég nem erről van szó. De nagyon érdekes, amit mondtál, és tényleg akkor megint időszerűvé vált, hogy beszélgessünk Sós Bazsival, mert ezek szerint az EHF nem dönthet mondjuk úgy saját hatáskörben, hogy akkor mostantól a BL meccseken akár kísérleti jelleggel, akár így, ehhez egy központi döntés kell az IHF-nél.
Én úgy tudom, hogy a kézilabdázás szabályait azt az IHF dönti el.
Tehát, alapvetően nyilván én nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként gondolkodtam.
Mert nyilván nem lehet többféleképpen játszani a játékot a különböző földrészeken, tehát ez logikus.
De tudod, hogy
kísérleti jelleggel. Az Afrikai Szövetség meg úgy dönt, hogy náluk meg...
Jó. Ah, oké, jó, teoretikus, de ez egy kérdés. Mindegy, majd föltesszük Balázsnak, mert most már gyülekeznek azért a témák. Viszont és akkor rögtön lenne is egy megoldási javaslatom. Meg gondolkodtam, hogy jó, de hogy lehetne ennél jobb, mint hogy most van. És valószínűleg nem az idő lenne a megoldás, mert akkor azt nagyon lehet tördelni, bár mindent lehet tördelni, hanem valószínűleg a góltól számított, tehát nem... passz számba kéne vissza, mert ha már van ez a 6 passz, amiből ugye 3 lesz egyébként majd júliustól, vagy 4. Lehet, hogy azt lehetne mondani, az utolsó percben a középkezdéstől számított 5 passz. Pont. Be kell fejezni a támadást. Kész. Ha tetszik, ha nem. Nem a bíró fölemelt kezétől, hanem a közép, mert az egy exakt pont. Érted? Ott nincs vita, hogy mikor emeled, mikor indul. Lehet, hogy akkor lehet 7 passz, most teljesen mindegy. Szerintem az a lényeg, hogy a kiindulási pontnak kell objektívnek lennie, mert akkor kivesszük azt a lehetőséget, hogy a bíró mérlegelhet.
Igen, biztos, hogy afelé kell elmenni, hogy valamilyen módon ezt a fajta mérlegelést csökkentsük, mert egyébként is ugye a kézilabdában az egész mérkőzés alatt a játékvezetői mérlegelésnek óriási szerepe van. Tehát a szabályoknak az interpretációja a kézilabdában az megengedve, tehát itt bizonyos szituációk, mint a belemenés, a támadó hibáknak a megítélése, az iszonyúan érzékeny a játékvezetőnek a megítélésére. Nincsenek olyan szabályok, hogy
de nem is lehetnek, nem. Ott azt gondolom, hogy azt nem nagyon hiszem, hogy az megugorható, hogy azt objektívá lehet teljesen tenni.
Persze, csak nem, ezt arra mondom, nem is arra mondom, hogy azt be kéne vezetni, csak hogy eleve sok olyan dolog van, ami az ő megítélésén múlik, és akkor talán érdemes lenne, amit lehet így standardizálni, abba haladni. De egyébként visszatérve egy picit ezekre a végjátékokra, mert pont az jutott eszembe, hogy ez a mondjuk a 2021. október, vagy még a szeptember vége, a legutolsó egy hónap mondjuk, az a magyar klubcsapatok végjáték diadal menete. Tehát ha belegondolsz, ugye a Szegednek két döntetlenje van, és mind a két döntetlenjét idegenben kiváló csapatok ellenfeléről beszélünk. Mínusz háromról két perc alatt, vagy három perc alatt hozták vissza. Tehát emlékezhetünk, hogy Montpellierben is három gól volt az előnye már a Montpelliernek, mikor sikerült döntetlenre menteni. Most is ugye vezetett a Kiel, tehát a Szeged remekül játssza a végjátékokat. A Ferencváros rostovi győzelme, az egy abszolút végjáték győzelem volt. Az Esbjerg ellen a sírból visszahozott döntetlen egy végjáték bravúr volt. Most a Brest ellen egy picit más formában, hiszen itt a Fradi vezetett, de azért az utolsó pillanatokban a végjátékot jól hozta, és azért tudta megtartani az előnyét. A Veszprémnek a győzelmei a Barcelona ellen például az abszolút végjáték diadal volt. A PSG egy kicsit kevésbé, de ott is azért a végén tudott fordítani a Veszprém. És a Győr, amelyik egyébként nem nagyon szokott végjátékokra hagyatkozni, most Metzben szintén a végjátékban hajlította meg ugye a franciákat. Úgyhogy ez egy nagyon jó széria jelenleg, és nekem csak az a pici félelmem, hogy a végjáték az részben a hidegfejűség, a jó szervezettség, egy jó csapat, jól játssza a végjátékokat című történet, de azért nagyon szerencsefüggő, és a szerencse az meg
Milyen bölcs beszélgető partnerem van.
Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy amikor majd jönnek azok a meccsek, ahol iszonyú fontos lesz egy gól ide vagy oda, akkor ne legyen szerencsénk, mert azért erre volt példa a múltban, elég ha csak a Győrre gondolunk, de a Veszprémnek is voltak ugye ilyen nagyon szerencsétlen végjátékai a legfontosabb meccseken a szezon végén. Úgyhogy én azt javaslom, hogy most talán lehetne egy pár mérkőzés, ahol nem sikerül annyira a végjáték, mondjuk döntetlenig elbuknak meccseket, hogy aztán megint majd a jó széria jöjjön júniusban vagy májusban. De minden esetre a viccet félretéve azt hiszem, hogy ez mutatja a jelenlegi BL csapatainknak az erejét és a jó formáját, hogy ezeket a nehéz szituációkat jól hozzák le.
Abszolút, abszolút. És ha tényleg csak az eredményességet nézzük, akkor is rém boldogok lehetünk, hogy azért a nőkről is ejtsünk pár szót, ugye, bár te már belefűzted ebbe a fortunás gondolatmenetbe, tényleg, hogy a Győr azért szépen behúzta a végén a Metz ellen, Fradinak is most már ugye másodszor egymás után tök jó lett a végjáték múltkor. Egy pontot ért most kettőt, úgyhogy ez így tök rendben van. Tényleg nem ismételgetjük magunkat. A tényszerűség kedvére jegyezzük meg, hogy ez volt az első BL meccs, ahol Háfra Noéminek egy perc sem jutott meccsben, tehát a folyamat az nemhogy nem megy a jó irányba, már mint magyar válogatott szempontjából, hanem úgy néz ki, hogy az ellenkezőjébe. Hát érik egy beszélgetésünk Háfra Noémivel, mert én azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő ezt, hogy éli meg ezt az egész helyzetet. Mindazt hozzátéve, hogy a Győr fantasztikusan játszott. Hát ez az Enzeminko-Oftedal páros szerintem most mutatta meg először azt, hogy úristen, hogy ebben milyen potenciál van. Mert ugye a darabig még Enzeminkónak be kellett illeszkednie, aztán viszonylag ritkán játszottak együtt, aztán megsérült, és fejlődött. De most volt pár olyan perc, hogy hát szerintem csak kapkodták a fejüket a franciák, hogy mi van itt.
Ez biztos, de mondjuk azért volt már a múltban, hogy ők jól játszottak együtt, tehát nem, talán idén nyilván ez az első, de hozzáteszem, hogy ennek a mérkőzésnek a megnyeréséhez, ennek a két játékosnak a jó páros kapcsolatán kívül az kellett, hogy kapuban a második fél időben a Győr az ellenfél fölé nőtt, és ez ugye Laurent Glozernek köszönhető, ami szerintem nagyon nagy, nagyon jó hír mindenkinek, hogy ő itt, újra itt van a fedélzeten, és abszolút lehet rá számítani, és volt egy hosszú beszélgetésem Ambros Martinnal pontosan a kapusokról, hogy hát ez azt mondta, hogy ez igazán egy fejfájás neki. Tehát, hogy...
De Háfránról kérdezted? Tehát ha már hosszabb beszélgetetek?
Kérdeztem, de ott tehát a mezőnyjátékosoknál van egy struktúra, amiben forgatja őket, ami sokkal komplikáltabb annál, mint hogy a Háfrával mi van. Tehát az ben van ennyi rendszerbe, és akkor egyszer játszik, egyszer nem, ezen a meccsen igen, a másikon nem. Nyilván mindenki azt szeretné, hogy a BL-be egyre többet játszon, jelenleg nem ez a tendencia, de ez még változhat. De a kapusoknál ugye ez egy picit más, mert ott három egészen kiváló és érett nagy eredményeket maga mögött tudó kapussal állnak föl. És ott igazán fejfájás neki, hogy akkor most kit, mikor, hova, mennyit, hogy ne nyúljon mellé. És ezen a mérkőzésen azért nagyon beleérzett abba, hogy először a szezonban akkor most bedobja a második félidőbe.
Hát talán nem véletlenül meccben.
Igen, de pont erről beszélgettünk, hogy ez egy abszolút két irányú.
Hát az tényleg.
Hát az simán lehetett volna, hogy a Laura, aki elsírta magát a kezdésnél, beáll a kapuba, aztán véletlen háttalál a játékosoknak, mert olyan emocionális viharban volt, de ez pont jól sült el. És ami egyébként abszolút, hogy is mondjam, csak megható volt, hogy a közönség őt mennyire szereti őt ott, még akkor is, hogyha most megnyerte a meccset a Győrnek a saját csapatuk ellen, de egyáltalán nem lehetett érezni, hogy ez bárkit zavart volna. Olyan szeretet vette körül, amit minden játékosnak kívánok, ha így visszamegy a volt klubjába, vagy csapat ellen játszani. Picit hasonlatos volt, mint mikor most legutóbb a Barcelona játszott ugye Veszprémben, és amikor Carlos Ortega bejött a terembe, az tényleg felállt az embernek a hátán a szőr, olyan hangulatot teremtettek a szurkolók, annyira sugárzott a szeretet, amit felé küldtek. Úgyhogy azért ezek szép pillanatok így a nagy versengés közepette. Szóval a Győr ezen a mérkőzésen azért megizzadt, és kellett egy-két extra teljesítmény ahhoz, hogy végül legyűrjék a meccet, amelyik érzésem szerint, különösen, hogyha az Orlán Kanor még visszatér hozzájuk, akkor igen, illetve a Pederei a beállóban két fontos játékosuk hiányzik, akkor abszolút Final Four esélyes csapat.
Abszolút, hát ez szerintem az egyáltalán nem kérdés, így aztán még értékesebb a meccsi győzelem a Győrnek. No, hát befejezésén még annyit, hogy attól már nem kell tartanunk, hogy a brazil válogatott színeiben Amorim majd megtréfál minket, mert bejelentette visszavonulását Duda a válogatottól. Ettől még rosztoviként megteheti, reméljük, hogy nem fogja, mi meg reméljük azért minél tovább látjuk a pályán, hiszen mégiscsak tényleg egy abszolút emblematikus figurája a női kézilabdának, és élmény őt látni játszani. Az igazi élmény győri színekben volt természetesen, de attól még, ha játszik, az nagyon klassz. Ez megérthető, nem? Egy idő után azért tényleg már ezt a kettős terhelést már nem lehet már bírni.
Igen, hát a braziloknál most azért generációváltás van, hiszen ugye Nascimento is visszavonult, tehát ők ketten voltak az a két játékos, akinek különben nem lehetett a brazil válogatott elképzelni az utóbbi 10-15 évben. De azért a brazil rémálmok még szerintem nem értek véget számunkra, mert a Bruna de Paula, amit mutatott például a Győr ellen, azért az kiveri szerintem a hidegverítéket az edzőknek az arcán. Tehát a braziloknál azért van utánpótlás.
Ja, hát van anyag, az biztos.
Ugye azért az olimpián elszenvedett vereségünk az élénken él bennünk. Úgyhogy nem aggódok a brazilokért a két klasszisuk nélkül sem.
Ja, nem, én se féltem őket. Na, ennyi volt már a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket, jövünk tehát az extrával majd a hétvégén. Terveink szerint Vladan Maticsal, de ez még változhat, úgyhogy figyeljétek a műsorokat, majd abban tájékoztatunk benneteket, és nézzetek persze mindent, hiszen jönnek a meccsek futószalagon. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.